hihetetlen reakciókkal, és szinte mindenki körülöttem emlékezik Göncz Árpádra. Azt hiszem, hogy politikusra ilyen mértékű, ilyen intenzív megemlékezés sorozatot nem láttam. A Népszabadság internetes oldalán már olvasható Révész Sándor nekrológia, illetve összefoglalója Göncz Árpád életművéről. Kimerítő, nagyon pontos, és a székelyföldi rádió hallgatók számára is nagyon sok fontos információt tartalmazó szöveg. Arra kérném, hogy ennek kapcsán is tekintsük át ezt az életművet, és legelőször próbáljunk meg választ találni arra, hogy mi a magyarázata ennek a népszerűségnek és ennek a közelségélménynek, amiről mindenki beszámol, függetlenül attól, hogy politikus, újságíró vagy olyan civil, aki valahol valamikor találkozott Göncz Árpáddal.
Nagyon szépen köszönöm, amit az írásomról mondott, és a helyzet az, hogy ez egy egészen ritka személyiség volt Göncz Árpád, egyszerűen ellenállhatatlanul szeretetre méltó, közvetlen, nyitott ember volt, nagyon nehéz volt őt nem szeretni egyrészt, másrészt meg az élet mindenféle réteghez és társadalmi csoporthoz közel sodorta, és hosszú élete. És egy igazi hídember volt, méghozzá ilyen sokszálú híd, mindenféle társadalmi réteg és csoport és világnézeti közösség között. Az agrárdemokratákhoz is közel állott, a katolikusokhoz is közel állott, a demokratikus ellenzékhez is, és hát a hosszú élete során mindenben része volt, az antifasiszta harcban is részt vett, bele is lőttek, a szovjetektől is megszökött, a katpolon is verték 47-ben, a kisgazdapártban is fontos szerepe volt, aztán nagyon lent is volt, segédmunkás, csőszerelő, talajjavító szakember, aki egészen forradalmi talajjavító módszer dolgozott ki, és bejárta vele az országot. 56-os is volt, 56 egyik legerősebb szervezetének, a Magyar Parasztszövetségnek a motorja, aztán az 56 végi ellenállásban is kulcs szerepe volt, majdnem halálra ítélték, Borbély vérbíró nagyon csodálkozott, hogy csak életfogytiglanra ítélheti, mert ő úgy tudta, hogy halálra fogják ítélni. A börtönben is mindenkivel kapcsolatban volt, ő volt az egyik legnépszerűbb ember, utána pedig egy hatalmas műfordítói életút, életművet hozott létre, amiben Thackerétől, Hemingway-ig, Tolkienon, Goldingon, Styronon keresztül, Faulkneren keresztül nagyírók és nagyművek egész sorát hozta létre magyarul. Az ő Sarusom műve szintén egy nagyon fontos alkotás. És a demokratikus ellenzékben is végig benne volt, a demokratikus ellenzék alapító művének, a Bibó emlékkönyvnek, ő volt az egyik központi szervezője, ezt a nagyon heterogén társaságot is ő tudta összetartani, mert ő volt jóban mindenkivel. Életénél fogva is, személyiségénél fogva is, az 56-osok kulcsembere is volt, a liberális demokraták kulcsembere is volt, a legtöbb szavazattal került be az Írószövetség választmányába, azt hiszem Csóri Sándorra, Holt versenyben. Evidens volt, hogy őt választák az Írószövetség elnökének, amikor először választhattak elnököt. evidens volt, hogy ő lesz az SZDSZ elnökjelöltje, Antal Józsefékkel is jó kapcsolatban volt, szóval mindenkivel egészen. És akkor, amikor a legélesebb politikai összecsapások voltak a Magyar Köztársaság első ciklusában, akkor, amikor a kormánytáborban a magyar demokrácia megdöntésének kísérletével vádolták teljesen abszurd módon, akkor is a kormánypártok hívei körében is hatalmas népszerűségnek örvendett, és olyan magas népszerűségi adatokat mutattak ki, amilyenekről ma már senki sem álmodhat, de akkor se nagyon.
Rá fogok kérdezni ennek a most összefoglalt életútnak, és ennek a harmadik magyar köztársaság első éveihez kötődő konfliktus sorozatnak a részleteire, mert azt gondolom, hogy nagyon tanulságosak. De hogy egy kicsit értse a rádió hallgató, hogy ez milyen politikai teljesítmény, és hol a helye a magyar politika történetnek, hívjuk fel arra a figyelmet, hogy Göncz Árpád mindig azokon a törésvonalakon, határvonalakon mozgott, amelyeket átléphetetlennek tart általában a magyar közgondolkodás, és amelyek mentén rendszerint ketté szakad ez a társadalom. Tehát katolikusként indulni, és aztán részt venni az antifasiszta mozgalomban, kisgazdák, agrárreform, és aztán a kommunista Nagy Imrék mellett, és Nagy Imréket segítve részt venni 56-ban. Tehát mindig elmenni a tárgyalások, és a megegyezések, és egymás megértésének a legszélsőbb és legvállalhatóbb pontjáig, és ott megmaradni elfűen és következetesen. Ezt hogy lehet, és miért nem tudott ebből nem egy egyszemélyes intézmény lenni, hanem egy működőképes politikai gyakorlat Magyarországon?
Ez a személyiség ereje, ez egy rendkívüli személyiség, ilyenből nagyon kevés van, ezért aztán nem is határozhatja meg egy ország életét. Ez egy ilyen rendkívüli jelenség, hogy valakinek a személyes hatóereje így tud működni, és ilyen sokfelé tud ágazni a kapcsolatrendszere, és ilyen sokféle közegben tudja elfogadtatni magát. Egyszerűen nem adódik sok ilyen személyiség a történelemben, azon kívül pedig ő úgy lett politikus, hogy egyrészt már hogy a rendszerváltáskor úgy lett ismét politikus, hogy egyrészt nagyon erős tudatosság volt benne, másrészt pedig semmiféle hatalmi ambíció. Nem akart pénzt keresni, nem akart az egzisztenciáját megváltoztatni, és miután nem voltak ilyen ambíciói, ezért aztán a közjó szolgálatában nem is gátolta semmi ilyesmi. Hát ugye a helyzet az, hogy a demokrácia nagyon sokféle lehet, és nagyon sokféle érettségi szinten jelenhet meg, és a demokratikus intézményrendszer kiépítése és a demokratikus közérzület megerősítése az borzasztóan nehéz folyamat a szovjet blokk volt országaiban. Ez mindenütt nagyon nehéz volt, nagyon ellentmondásos, sehol sem sikerült tökéletesen, sőt, hát meglehetősen tökéletlenül az érintett országok jelentős részében és Magyarországon is. Göncz Árpád a maga rendkívüli tudatosságával, hatalmas és nagyon sokféle tapasztalatával és személyiségével képviselte ennek a demokráciának a legjobb lehetőségét és a legjobb változatát, a konszenzuális demokráciát, ahol a különböző politikai csoportok a küzdőtér kialakításában, az intézményrendszer kialakításában, a közös keretek, politikai versenykeretek kialakításában együtt tudnak működni. Egy ilyen együttműködés állított az ország élére. Ennek a példája volt az MDF-SZDSZ paktum, ennek embere volt első számú embere, Göncz Árpád második és harmadik számú embere a közmédiák élére konszenzussal megválasztott Gombár Csaba és Hanki Selemér. Ez volt az út, amelyről az első szabadon választott kormány azon nyomban lelépett, amint leléphetett. Kezdjük. És ebből származtak a konfliktusok, meg persze abból, hogy az intézményrendszer, a jogrendszer nem volt kész. Tehát nem volt egyértelmű, hogy a demokratikus kereteket és normákat miképp védheti az államelnök, és miként nem. Ebből adódtak olyan furcsaságok, hogy az alkotmánybíróság engedélyt adott rá, hogy egy általa is alkotmányellenesnek tartott pártállami jogszabály alapján működtessék a rádiót és a televíziót, ahogy nyilvánvalóan lehetetlen egy demokratikus intézményt működtetni. Szóval ilyen ellentmondásokkal volt tele a kor, és ilyen ellentmondások között kellett Göncz Árpádnak helytállnia.
És ő helytállt és ellenállt ezeknek az intézkedéseknek. Így indult el az első olyan mozgalom, az első olyan kritika hullám, ami aztán őt is érintette. Noha ő az a magyar köztársasági elnök, akinek végig magas volt a népszerűsége, mint ahogy a Révész Sándor Népszabadságban megjelenő cikkében ez nagyon pontosan követve van. 1992-ben azonban volt egy tüntetés, amely Göncz Árpád ellen is szerveződött. Nem mondom meg, hogy ki az a politikus, ezt hagyjuk meglepetésnek a beszélgetés későbbi időpontjára, aki a következő képpen foglalta össze ennek a tüntetésnek a mérlegét. Péntek este a Kossuth téren jelenlévő kormánytagok nehéz helyzetét megértjük, választaniuk kellett saját, egyébként náci viseletbe öltözött híveik és az ország elnöke között. S önök, uraim, nem ezt az elnököt választották. Hát hogy is volt ez a tüntetés? És aztán mondjuk el, vagy mondja el Sándor, hogy ki volt ez, aki ezt az Antal kormány fejére olvasta.
Ezt a 92. október 23-i ünnepség, állami ünnepséget a Kossuth téren a belügyminisztérium szervezte, a belügyminiszter Boros Péter volt, akinek Antal József átadta az országot a halálosságán. Boros Péterék behívatták a minisztériumba azokat a radikális 56-os szervezeteket, amelyek már akkor sok-sok tüntetésen gyalázták Göncz Árpádot. Ezek szélső jobboldali szervezetek voltak, és ezeket bízta meg a közönségszervezéssel. Engedélyt adtak az állami ünnepség idejére, a Kossuth tére, ugyanoda, ahol az állami ünnepség folyt, a legszélsőségesebb jobboldali erőknek a tüntetésre. Rendőrök kísérték Potyka bácsi neonyilas csapatait, bőrfejűit a köztársaság térre. Boros Péterék kivezényeltek oda mackó ruhában, áruhában határőröket. Erre a társaságra jött be a középosztálybeli kormánypárti közönséget, és ez a társaság együttesen, nyilvánvalóan kormány közreműködéssel gyalázta meg az ünnepet, és szégyenítette meg Göncz Árpádot. Ők együttesen fütyültek ott, nem a náci ruhában öltözöttek voltak többségben, de akció egységben voltak a középosztálybeli polgári ruhás közönséggel. És aki ezt mondta, amit ön idézett, az Ormán Viktor volt, aki ugye akkor a másik oldalon állt. Göncz Árpád oldalán. Göncz Árpádot mindenféle jobboldali és kormánypárti váddal szemben például Áder János védte meg egy erőteljes cikkben az akkori Magyar Hírlapban, ami nagyon kevéssé hasonlított a mostanihoz. Mint ahogy az akkori Áder János is nagyon kevéssé hasonlított a mostanihoz.
Hát itt lenne akkor a mai beszélgetés utolsó fejezete, bár nem tudjuk ezt az életművet összefoglalni, és nem is akarjuk, mert fogjuk folytatni a Göncz Árpádról szóló megemlékezés sorozatot. De ma még mindenképpen nézzük át, kedves Révész Sándor, hogy a Göncz Árpádot követő magyar köztársasági elnökök mit tartottak meg abból a politikai gyakorlatból és habitusból, amit ő képviselt, és mit nem, és ez az intézmény hol tart ahhoz képest, ahogy a harmadik magyar köztársaság élén Göncz Árpád elkezdte ezt a munkát?
Attól tartok, hogy ezt a politikai hagyományt maga Göncz Árpád sem vitte következetesen végig. Ezt beleírtam a megemlékező cikkemben is, meg nem sokkal ezelőtt, amikor az elnöki küldetéséről írtam a megválasztás 25. évfordulóján, akkor is, hogy Göncz Árpád második elnöki ciklusában a korábbiakhoz hasonló konfliktusokat már nem vállalt fel sem Horn Gyula, sem Orbán Viktor kormányzása idején, ami nem jelenti azt, hogy ne lett volna rá semmi ok, és soha semmi szükség. Sajnos az a tradíció, hogy a köztársaság elnökét konszenzussal kell megválasztani, mindenképpen erre kell törekedni. Ez maga megtört, és ez aztán mindenféle egyéb dolgot. Ez magával hozta, hogy ez az elnöki szerepvállalás nem folytatódott. Már 2000-ben sem a pártok konszenzusával választották meg második 5 éves ciklusára Göncz Árpádot, és aztán mindig úgy volt, hogy az ellenzék követelte a konszenzus elnökválasztást, a kormánypártok pedig nem ezt követték. És voltak olyan, hát illetve egy olyan elnök volt Göncz Árpád után, aki érdemi ellensúlyt képviselt, és képviselt különböző jogi normákat, Sólyom László volt, csak hát ugye neki ezt könnyű volt megtennie, sokkal könnyebb, mint Göncz Árpádnak, mert őt a kormánypártok megosztottsága folytán a kisebbség választotta meg minimális többséggel, tehát az akkori ellenzék, tehát ő az ellenzékhez állt közelebb, és így azért sokkal könnyebb volt ellensúlyt képviselnie. Sok esetben jól képviselte, nem minden esetben jól bonyolult, hogy mennyire, de minden esetre úgy képviselte, hogy a saját hitelénél fogva azt a fülke forradalmat erősítette, amelyik aztán a magyar demokráciát és a magyar köztársaságot reméljük ideiglenesen, de elsöpörte.
Mindenesetre van egy köztársasági hagyomány, ennek a köztársasági hagyománynak a legfontosabb elvei és jellemzői Göncz Árpádhoz kötődnek.
Ez így van.
Ráemlékeztünk ma Révész Sándorral, aki a Népszabadságban közölt egy nagyon részletes összefoglalót az életpályájáról. Székelyföldi rádió hallgatóinknak azért is ajánljuk olvasásra, mert kitér arra, hogy milyen párhuzam vonható a katolikus Göncz Árpád és az ateista Sütő András drámái és történelem szemléletek között. Olvassák el ezt a cikket, emlékezzenek Göncz Árpádra és Sütő Andrásra is. Révész Sándor, köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, viszontlátásra.